Folytatjuk tovább a római levél tanulmányozását, és én azzal szeretném bevezetni ezt a ma esti előadást, hogy a hit általi megigazulás gondolataival foglalkozunk, tehát azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogyha nagyon egyszerűen szeretnénk megfogalmazni, hogy hogyan válhat a mi életünk mássá, hogyan szabadulhatunk meg negatív jellemvonásainktól, hogyan formálódhat át az ember azzá, amivé szeretne a lelke szerint válni. Hogyan tanulhatunk meg igazságot követni a gyakorlati életünkben. Pál apostol ezt a gondolatkört három fő lépésben fejti ki a levélben, és azt kell mondjam, hogy mi az első két lépésen túljutottunk már, és a mai alkalommal a harmadik gondolati egységre térünk a hit általi megigazulás gondolatainak a kifejtésénél. Ugye az első gondolati egység arról szólt, hogy kinek van szüksége a hit általi megigazulásra, vagy ha nem kérdésként fogalmazom meg, akkor úgy lehetne fogalmazni, hogy arra mutat rá az apostol, hogy az evangélium örömüzenet annak az embernek fog megszólalni, aki rádöbben arra, hogy segítségre szorul, aki rádöbben arra, hogy baj van vele az életben, és kegyelemre szoruló ember. A második gondolati egységben, ami a harmadik fejezet 21. versében kezdődött, és az 5. fejezet végéig tartott, Pál apostol arról szólt, hogy milyen alapon élhet az ember, milyen alapon nyerhet az ember bocsánatot az Istentől, bűnbocsánatot, és milyen áldásokat kap az ember, az az ember, aki személyes hittel ragadja meg az Isten kegyelemről szóló üzenetét. Ugye az előző alkalom szólt erről a kérdésről. Azon az alapon élhetünk mi, hogy Jézus Krisztus helyettes, elfedező áldozatot hozott értünk, ami bűnünk büntetését nem mi szenvedjük el, nem mi szenvedtük el, hanem Jézus Krisztus az ember helyébe lépett, és az ember bűnének a büntetését magára vette. Ilyen egyszerű megoldást kínál fel az Isten az ember számára. Aki szeretne kegyelmet nyerni, szeretne élni, annak egyszerűen el kell fogadnia ezt az ajándékot, ezt az ingyen ajándékot, hogy az Isten azt mondja, hogy én megajándékozom az embert kegyelemből, szeretetből, megajándékozom az embert azzal az igazsággal, amely az élethez szükséges. És ha valaki ezt az ajándékot örömmel fogadja, ha valaki rádöbben, hogy neki szüksége van erre és igényli ezt, megragadja bizalommal az Isten ígéretét, akkor röviden úgy összegezhetjük, hogy annak az embernek egy szeretett szövetség jöhet létre az Istennel, egy olyan békes szövetség jöhet létre az Istennel, amelyben mint gyermek mehet az Istenhez, mint gyermek mehet az ő szerető édesapjához, és hívhatja segítségül az Istent, kérhet tőle segítséget, és az Isten olyan segítségről gondoskodik, és olyan ígéreteket ad az embernek, amiben belekapaszkodva az ember a nehézségek és megpróbáltatások között is bizalmat tud tanúsítani az Isten iránt, és győztessé tud válni a hit által. Mindent, amihez szüksége van, mindent, amire szüksége van ahhoz, hogy megváltozzon az élete, az Isten az embernek ajándékozta, bármilyen szükséglete merül fel az embernek, a kegyelem királyi székéhez mehet, bizalommal mehet az Istenhez, mert az Isten nem a bűneink szerint bánik velünk, hanem az ő kegyelmében, mint szeretett gyermekekre tekint. És bár igaz az, hogy Ádámban minden ember hátránnyal indul ebben a földi életben, igaz az, hogy Ádám bűnének van egy következménye, van egy kihatása, amely mindegyikünk életére kihat. És ezt mindannyian tapasztaljuk, és az emberi természetnek a bűnrehajlását, az emberi gyengeséget. De ugyanakkor az is igaz, hogy az Isten kegyelme viszont minden ember életében biztosítja azt, hogy ha az ember vágyakozik arra, hogy megváltozzon, akkor minden segítséget megkap ehhez. Tehát nem kell nekünk Ádámra tekintenünk, és nem kell Ádámra mutatnunk, hogy ő miatta vagyunk abban a helyzetben, amiben vagyunk, mert amennyire igaz az, hogy Ádámban minden ember vétkessé válik, legalább annyira, sőt sokkal inkább igaz az, hogy Krisztus áldozata nyomán, Krisztus engedelmessége nyomán minden emberi életre elhat az élet megigazulása, Minden embernek lehetősége van összekapcsolódni az Isten hatalmas segítségével, és ezért nem kell Ádám bűnére tekintenünk és kétségbe esnünk, mert Krisztusban bőséges segítséget találhat minden ember, mindazt a segítséget megtalálja, amire szüksége van. Na de a gyakorlatban hogyan változik meg az ember élete? Ez a harmadik főrész, amiről az apostol beszél. A 6. fejezet első versétől a 8. fejezet 27. verséig mondhatjuk így, hogy most már erről az egy kérdésről fog szólni a levélben, hogy a gyakorlatban hogyan tud az ember megváltozni. Ugye ez az eszmei alapja, az az ember tud megváltozni, aki elfogadja a kegyelmet, és aki él az Isten segítségével. De ez a gyakorlatban az ember részéről, vagy az emberi életben mire van szükség, hogy ez valósággá válhasson, hogy hogyan élhet az ember ezzel a segítséggel. Két egyszerű gondolatról lesz majd szó, és ebből a mai alkalommal az első gondolatnak az első részével foglalkozunk, amit egészen egyszerűen és egészen röviden így fogalmazhatunk meg, hogy csak annak az embernek az élete változik meg, aki eljut arra a döntésre, hogy meg akar változni. Ennél többet nem kell mondanom ma este, erről fog szólni az egész előadás. Pál apostol az egész 6. fejezetet ennek a kérdésnek szenteli. Annak az embernek az élete fog megváltozni, aki eljut addig a döntésig, hogy ő meg akar változni. Ő meg akar változni az életben. Az Isten tiszteletben tartja az ember választását, és az akarata ellenére senkit nem fog megváltoztatni, és senkit nem fog üdvösségre vezetni. Na de nézzük, hogy ezt a gondolatot az apostol hogyan fejti ki. A 6. fejezetet 3 részre tagolhatjuk. Figyeljük meg, majd most fel fogom olvasni az egész 6. fejezetet, figyeljük meg ezt a 3 jól elkülöníthető részt. Az első versben felveti az alapvető kérdést, és onnantól kezdve a 14. versig tart az első nagy szakasz. A 15. verstől ugyanazt a kérdést veti fel, amit az első versben. A 15. verstől a 18. versig tart a második érvelése, és a 3. érve, vagy a 3. nekifutása ugyanennek a kérdésnek a 19. verstől a 23. versig olvasható. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halála hasonlatossága szerint vele egy életünk, bizonyára feltámadásáé szerint is azok leszünk. Tudván, hogy a mi óemberünk ő vele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenül jön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal. A halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer. Hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Mit is tehát? Vétkezzünk, mivel hogy nem vagyunk törvény alatt, hanem a kegyelem alatt? Távol legyen. Avagy nem tudjátok, hogy akiknek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. De hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek a tudomány azon alakjának, amelyre adattatok. Felszabadulva pedig a bűn alól az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testeteknek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a hamisságnak szolgáljul a hamisságra, azonképpen szánjátok oda most a ti tagjaitokat szolgáljul az igazságnak a megszenteltetésre. Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. Micsoda gyümölcsét vettétek azért akkor azoknak, amiket most szégyelletek, mert azoknak vége halál. Most pedig, miután felszabadítattatok a bűn alól, és szolgáivá tétettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre. A vége pedig örök élet. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez tehát az a fejezet, amit a mai estén szeretnénk végig gondolni, és Pál apostol közvetlenül fűzi a gondolatmenetet. Az előző szakaszban arról szólt, hogy az emberi történelemben két fordulópont van, vagy két jelentős esemény van. Ádám vétke, amikor kisiklott az emberiség történelme, és az engedetlenség útjára tértünk, és Jézus Krisztus engedelmessége és váltsághalála, amely a helyreállítás lehetőségét teremtette meg az ember számára. Ez a két döntő fordulata az emberiség történelmének, ezért beszélhetünk reménységről, ezért beszélhetünk jó kilátásokról. Közben bejött a törvény, de a törvény nem tudott változást hozni. Az Isten törvénye az csak tükörként tud működni, meg tudja mutatni az embernek, hogy milyen a valódi állapota, de nem tudja megváltoztatni ezt az állapotot. Ádám vétke és Krisztus áldozata között az Isten feltárta a törvényt, behozta a törvényt, ami által lelepleződött a bűnöknek a sokasága, és ennek a fényében meg lehetett látni azt, hogy a kegyelem mekkora. Mert ahol a bűn sokasága meglátszódott, ott tudja az ember értékelni az Isten kegyelmét, az igazság ajándékát. De most Pál apostol, ismerve az ember gondolkodását, ismerve az ember kényelem szerető, változásra nagyon kevéssé hajló gondolkozását, fölteszi azt a kérdést, mit mondjunk tehát, megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Ugye ez a gondolat már a harmadik fejezetben is fölmerült, a harmadik fejezetnek a 8. verse hasonló gondolatot fogalmazott meg, amikor arról szólt, hogy az Isten igazsága, ami bűneink által öregbül, az ő dicsősége mutatkozik meg abban, hogy mi engedetlenek vagyunk, és mégis megvalósul az ő jó terve. És föltette a kérdést, hogy hát akkor ne cselekedjünk-e rosszat, hogy abból jó származzék? Már ott is felmerül ez a kérdés, most ismét ugyanez a kérdés merül fel a levélben, mert ismerve az emberi természetet, hatalmas nagy készsége van az embernek arra, hogy elfogadja a kegyelmet, de ne változzon meg. Ezért fel kell tenni a kérdést az apostolnak. Hát hogyha azt mondhatjuk, hogy ahol megnövekedik a bűn, ahol a bűnnek a sokasságát minél egyre több bűnt lát meg az ember, és ennek fényében egyre nagyobb kegyelmet lát meg az ember. Hogyha megnövekedik a bűn, a megnövekedett bűn még nagyobb kegyelmet hoz elénk, akkor ne maradjunk meg a bűnben, hogy még nagyobb legyen a kegyelem? Hát ne cselekedjünk minél több rosszat, hogy annál nagyobb legyen az Isten kegyelme? Az ember hajlik erre a gondolkozásra. Hajlik arra, hogy azt mondja, hogy az az Isten dolga, hogy megbocsásson. Hajlik arra, hogy a kegyelmet elfogadja, és éljen ugyanúgy tovább, ahogyan addig élt. És ezért teszi fel a kérdést az apostol. Elképzelhető az, hogy egy ember elnyerve a kegyelmet továbbra is a bűn útján haladjon, és a bűnben éljen? Lehetséges az, hogy valaki elfogadja a kegyelmet, és nem változik meg az élete? A választ a második versben fogalmazza meg. Azt mondja, távol legyen. Szó sem lehet róla. Szóba se jöjjön ez a lehetőség. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? A kegyelem elnyerése az azt jelenti, hogy az ember meghal a bűn számára. Hogyan élhetne tovább az ember abban, aminek meghalt? Hát aki meghalt, az nem él. Aki meghalt a bűnnek, az nem tud tovább élni a bűnben, mert meghalt a bűn számára. Pál apostol ezzel az egy képpel, a halál képével fejezi ki annak az embernek a bűnhöz való viszonyulását, aki elfogadja a kegyelmet. A kegyelem befogadása nem jelent mentséget a bűnnek, nem jelenti a bűnnek az átmentését, nem jelenti azt a lehetőséget, hogy megmaradjon az ember ugyanazokban a bűnökben, amik miatt a kegyelemre szüksége volt. A kegyelem elfogadása egyúttal azt is jelenti, hogy az ember nem tud tovább élni a bűnben. De vajon miért? Hogyan fogja Pál apostol ezt a kérdést megmagyarázni, kifejteni? Hogyan lehetséges ez, hogy egy ember valóban meghalljon a bűnnek a kegyelem tapasztalata során, a kegyelem meglátása, átélése során? Erre hozza magyarázatként a harmadik verstől a 14. versig összegző megjegyzésekkel, a harmadik verstől a 11. versig, és utána az összegzés jön, a keresztségnek, a bibliai keresztségnek a képét. Tehát Pál apostol ezt a gondolatot, hogy mikor tud meghalni egy ember a bűn számára, hogy mi a titka annak, hogy bibliai összefüggésben gondolkozva, az Istent igazán megismerve nem lehetséges az, hogy egy ember gondtalanul él tovább a bűnben, miközben elfogadja a kegyelmet, az Isten áldozatán nyugvó kegyelmet. A bibliai keresztség képét olvashatjuk itt, Pál apostol ezt mondja a 3.-4. versben, avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az ő halálába keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. De a bibliai keresztség képe az a bemerítés keresztsége, a vízbe való bemerítésnek a keresztsége, amelynek itt Pál apostol ebben a 4. versben 3 döntő részére mutat rá. Az első döntő része, hogy akik megkeresztelkedtek, akik bemerítettek, azok Krisztus halálába merítettek bele, ami azt jelenti, hogy eltemettettünk ő vele együtt a keresztség által a halálba. A keresztségnek az első mozzanata, a keresztség jelképének, szertartásának az első mozzanata, hogy azt az embert, aki szeretne szövetséget kötni az Istennel, szeretné az új szövetséget megkötni, azt az embert hanyat döntve belemeríti egy prédikátor, a keresztelő személy a vízbe. Ez a mozzanat, hogy hanyat döntve belemerítik a vízbe, ez a mozzanat fejezi ki azt, hogy meghal a bűn számára. Krisztussal együtt meghal az óembernek, meghal a bűn számára, és nem él tovább a bűnben, és nem él tovább a bűn számára. Ugye maga a kép az az, hogy eltemettetik a hullámsírba, belefullad a vízbe. A képnek a második része, hogy viszont nem marad ott. Nem csak meghalásról beszél tehát ez a kép, nem csak arról van szó, hogy meghal valaki, megtagad valamit az életében, megtagadja a bűnt és a bűnkövetését az életében, hanem van egy második része ennek, amit így olvasunk, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Később a versekben részletesebben kifejti ezt a képet, és ott ezt is kihangsúlyozza, hogyha mi vele együtt, az ő halálának hasonlósága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Krisztus halála és feltámadása nem választható külön a Bibliában. Az evangélium üzenete nem csak azt mondja el, hogy Krisztus meghalt, hanem azt, hogy az Isten feltámasztotta Krisztust, és ezzel bizonyságát adta a bűnbocsánatnak. A keresztség képe nem csak annyit mond el, hogy az ember meghal a bűn számára, hanem azt is, hogy egy új életet kezd el. Feltámad egy új életre, amely életnek a lényege az, hogy ezután ő az Istennek él, az Isten akaratára szánja oda az életét. Ez tehát a második döntő mozzanat, hogy ebből a testhelyzetből kijön az az ember, kiemeltetik az az ember, nem marad ott a hullámsírban, nem csak egyszerűen nemet mond valamire, és nem pusztán tagadásból áll az élete. Ez egy elég nehéz élet lenne. Hanem az Isten útján való járásra feltámad és oda szánja magát. És a negyedik versben Pál apostol az egész folyamatot elmondja, amiről majd a 8. fejezet 27. verséig beszélni fog, mert azt mondja, hogy meghal az ember, de új életre feltámad az ember Krisztussal együtt, de van még egy fontos mozzanat ebben a negyedik versben, azt olvassuk, hogy amiképpen, azonképpen. Miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atya dicsősége által, azonképpen jár az új életben. A keresztség képe, tehát nem egyszerűen annyi, hogy van egy ember, aki magát belefolytja a vízbe, és utána kijön, és a maga erejéből feltámad. A szertartásnak, a jelképes cselekedetnek fontos része az, hogy ezt nem magától teszi egy ember, hanem egy külső személy, egy külső hatalom végzi el ezt az ő életében, az a személy, aki keresztel dönti bele a vízbe, és nyomja víz alá, és az a személy emeli ki. És ezért fontos, hogy ez a jelképes cselekvés, ez egy hanyad döntésből áll. Abból a testhelyzetből, el tudjuk talán képzelni valamennyire, abból a testhelyzetből, amikor az ember hanyad belekerül a vízbe, és ott van a víznyomás, és ő hanyad döntve van. Nem tud a maga erejéből kijönni. Abból a testhelyzetből nincs az az erő, amivel ki tud jönni, segítségre van szüksége. Arra van szüksége, hogy kiemeljék a vízből, és ezzel mutatja be az apostol azt, hogy se a meghalás, se az új életben való járás nem a maga erejéből történik az embernek. Amiképpen feltámasztatott Krisztus az atya dicsősége által a halálból, azonképpen új életben járjunk. Jézus Krisztus, amikor meghalt, a halála előtt letette az ő életét. Azt mondta az utolsó mondatával, hogy Atyám, a te kezedre bízom az én életemet, az én lelkemet, az én életemet. És ezután meghalt. Jézus magát nem tudta volna feltámasztani a halálból, mert ő odaadta az életét miértünk. Ő egészen odaadta az életét értünk. Ezért az Istennek kellett angyalt küldeni, és az Atya dicsősége által támasztotta föl halálból Krisztust. És ahogyan Krisztus a sírból az Atya dicsősége által támadt fel, és nem a maga ereje által támadt fel, úgy valósul meg a hívő ember életében, hogy meghal a bűnnek, és él az Isten számára, és valóságosan új életet él, a bűnt megtagadva az Istennek való engedelmesség életét éli. Tehát az alapvető gondolat, ez a két mozzanat, amiről tulajdonképpen az elkövetkező három előadásban szó lesz, az, hogy az embernek az akaratában változás kell, hogy történjen. Az embernek az akaratát oda kell szánni az Istennek, és el kell vonni a bűntől. Meg kell halni a bűn számára, és élni kell az Isten számára. Ez az egyik gondolat. A másik gondolat, hogy de ezt az ember nem magától teszi. Ehhez az ember az Istentől kap segítséget. Ezt az Isten munkája ki egy ember életében. Ez a két döntő gondolat, ami a gyakorlati megváltozásnak a titka. Az emberi akarat és az Isten hatalma, az Isten ereje. Ez a kettő szükséges ahhoz, hogy megváltozzon egy ember élete. De nézzük akkor ezt a képet, amely tehát az emberi akaratnak a kérdését fogja feszegetni, amely a bűnnek való meghalás kérdéséről szól. A keresztségnek, amint említettem, az első része a bemerítés a bűnnek, a meghalás a bűnnek, a bemerítés a vízbe. És itt szeretnék megállni, és feltenni azt a kérdést, hogy mit is jelent az, hogy valaki meghal. Szeretnék felolvasni két bibliai részletet a halállal kapcsolatban, hogy amikor azt mondja az ige, Azt mondja Pál apostol, hogy Krisztussal együtt meghalt a bűnnek, hogy a vízbe való bemerülés, bemerítés az azt jelenti, hogy meghalt a bűn számára, akkor mit jelent a halál fogalma ebben a gondolatkörben? Hogyan fog viszonyulni az az ember, aki meghalt a bűn számára a bűnhöz? Ez a kérdés. Prédikátor könyvében a 9. fejezetben a következőt olvashatjuk. Prédikátor könyve 9. fejezetében a 6-tól 8. verset és a 12. verset szeretném idézni. Mert akárkinek valaki minden élők közé csatlakozik, van reménysége. Mert jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak. És azoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Mind szeretetük, mind gyűlöletük, mind gerjedezésük immár elveszett, és többé semmi részük nincs semmi dologban, amely a nap alatt történik. Valamit hatalmadban van cselekedni erőd szerint, azt cselekedd, mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a sírban, ahová menendő vagy. Elég világos beszéd? Ugye maga a kép, amivel indít. Jobb az élő ebb, hogy nem a megholt oroszlán. Azért ez egy nagyon drasztikus ellentét. Egy élő ebb jobb, mint a megholt oroszlán. Miért? Mert aki meghalt, az semmit nem tud. Annak többé része nincs a földön történő dolgokban. Annak nincsen szeretete, nincsen gyűlölete, nincsen indulata. Nincsen cselekedet és okoskodás tudomány a sírban, ahova az ember megy. A másik igevers Zsoltárok könyvében, a 146. Zsoltárnak a 4. verse, amit még szeretnék idézni. A 146. Zsoltár 4. verse ezt mondja, a 3.-4. verset olvasom, hogy érthető legyen. Ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiában, aki meg nem menthet. Kimegy a lelke, visszatér földjébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Ez a gondolat, hogy a halottak nem élnek, hogy a halottaknak nincsenek indulataik, nincsenek érzelmeik, nincsenek vágyaik, nincsenek gondolataik, nincsenek terveik, ez a gondolat, ez következetes tanítása a Bibliának. Akkor most alkalmazzuk a halál képét a bűnhöz való viszonyra. Mit jelent az, hogy valaki meghalt a bűn számára ennek fényében? Azt jelenti, hogy nincsenek a bűnhöz kötődő tervei. Nem tervez a bűnben. Nem tervez a bűn ideig, óráig való gyönyörűségében élni. Nincsenek vágyai, amelyek a bűnhöz kötik, hogy most ezt azért még megteszi. Nincsen indulata. Nincsen gerjedelme, vágyakozása. Nincsen szeretete, ami a bűnhöz kötné. Mert meghalt a bűn számára. Ez azért egy nagyon drasztikus kép. Semmilyen gondolata, semmilyen vágya, semmilyen vonzalma, semmilyen terve nincs a bűnben. Ezt jelenti, hogy meghalt a bűn számára. Mert a halál az ezt jelenti. A halál az azt jelenti, hogy az az ember nem érez, nem gondolkozik, nem vesz részt a hétköznapi dolgokban, hanem nyugszik a sírban, ahogyan a Biblia ezt megfogalmazza. Ez egy hatalmas nagy dolog. Lehet így visszanyúlni a bűnhöz? Létezik ilyen viszonyulás, amikor egy ember nem tervezget, nem játszik el még gondolatban sem, nem megérinthető belül, mert nincsen vágyakozása és nincsenek érzelmei. Nem kötődik érzelmileg a rosszhoz. Ez egy nagyon nagy ajándék. Hogyan jöhet ez létre? Hogyan valósulhat meg ez, hogy valaki meghal a bűn számára, és nem él tovább a bűn számára, és nem megszólítható ezért a bűn számára? Az elmúlt nyáron a főiskolai táborban, azt hiszem soha nem fogom elfelejteni a kérdést, ültünk egy beszélgetésen, és az egyik diák azt mondta, hogy Most már kezdi érteni, hogy miért hangzik el az előadásokon az, hogy könnyebb üdvözülni, mint elveszni. Ő most nem erre szeretne kérdezni. Ő csak azt az egy kérdést szeretné feltenni, hogyan lehet meghalni az önzésnek. Ő csak azt az egy kérdést szeretné feltenni, hogy ami a bűn lényege, mert ez a bűn lényege. A bűnnek a lényege, hogy ez ember önző. A szeretet törvényének az ellentéte az az önzés. Ez a lényege a bűnnek. Hogyan lehet meghalni az én számára, az önző énem számára? Ugyanez a kérdés tehát. Hogyan lehet eljutni arra, hogy az ember ilyen viszonyban legyen a bűnnel, így viszonyuljon a bűnhöz? Nem érez, nem táplál terveket, reménységeket, vágyakat, nincsenek cselekedetei a bűnben. Hogy lehet ide eljutni? Nézzük meg, hogy mit mond erről Pál apostol ebben a szakaszban. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egy élettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal együtt, hisszük, hogy élünk is ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztusban. Hogyha megfigyeltük ezt a szakaszt, akkor volt egy visszatérő gondolata az apostolnak, amit újra és újra kihangsúlyozott. Ezt pedig így olvashatjuk, hogy ővele együtt temettettünk el a keresztség által a halálba. Az 5. vers, az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk. Az ő halála hasonlatosságában mi ővele együtt egyé lettünk. A 6. vers, a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett. 8. vers, meghaltunk Krisztussal együtt. Az apostol tehát azt hangsúlyozza ki, hogy ez a változás, ez a meghalás, ez nem önmagában történik. Az ember nem egyedül hozza létre magában ezt a változást. Megmondja az utat, hogy mi hozza létre ezt a változást. Amikor az ember Krisztussal együtt feszítetik meg a kereszten. Amikor az ember Krisztussal együtt van a kereszten. Az ő halálának hasonlatossága szerint hal meg. Mit jelent ez? Az egyik dolog, amire felfigyelhetünk, hogy a görög szöveg alapján mondjuk, hogy az ember döntése az, hogy meghal-e vagy sem. Mondhatnám így, hogy az egy törvényszerűség az életben, hogy mindenképpen meg fogunk halni. A bűn következményeként mindenképpen meg fogunk halni. De bibliai képpel élve eldönthetjük, hogy mikor akarunk meghalni. Most akarunk meghalni a bűnnek? Most akarunk meghalni az önző életünknek? Vagy pedig majd az ítélet fogja elvenni tőlünk az életet? Ezt az ember dönti el. Ezt nem az Isten dönti el, hanem az ember dönti el, hogy most adja halálra magát, vagy védi a maga életét, ragaszkodik a maga életéhez, és ezért az Isten nem tud neki örök életet adni, kénytelen az élet jogát visszavonni. Ugye Jézus is megfogalmazta ezt a gondolatot. Aki elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Aki gyűlöli az életét a világon, és elveszti, én értem, az megtalálja azt. Aki viszont ragaszkodik a maga életéhez a világon, az el fogja veszíteni azt. Az egyik tehát, amire föl kell figyelnünk, az ez a jelenség. Mi döntjük el, hogy meghalunk. Ezt a görög ige úgy fejezi ki, hogy az ige alak olyan alakban van, ami azt arról szól, hogy az ember maga dönti el, maga teszi meg. Halálra adom magamat, vagy nem adom magamat halálra? Ez a kérdés. Ez az egyik része. Az embernek döntési joga van. Az embernek része van abban a tekintetben, abban a kérdésben, hogy bekövetkezik-e a meghalás, vagy sem. Jézus mondott egy képet, és én ezt a képet szeretném ideidézni még. Azt mondta Máté evangéliumában, ha valaki erre a kőre esik, szétzúzatik, és akire ez a kő esik rá, az összetöretik, szétlapítatik. Jézus azt mondta, hogy ez az ember választási lehetősége. Most ráveti magát Krisztusra, és összetörik rajta, vagy megvárja, mint az a kis kő, az a kőszikla eljön, ahogy Dániel próféta könyve második fejezete fogalmaz, amikor látja a világ történelmet, látja az emberiség történelmét egy szobor formájában. És azt látja, hogy ezt a szobrot egy kő leüti a lábairól, és összetöri teljesen. Amikor Jézus Krisztus eljön, hogy hatalommal átvegye az uralmat, hogy a bűn uralmát megsemmisítse, hogy a bűnt megsemmisítse, az ő megjelenése vagy élet, vagy halál lesz az ember számára. Azoknak, akik Krisztusban meghaltak, akik Krisztusban elveszítették az önző énjüket, azok számára az örök élet hajnala, az örök élet tényleges megkezdése lesz. Akik viszont menekültek azelől, hogy meghaljanak az énjüknek, akik menekültek azelől, hogy megtagadják magukat, akik nem akartak Krisztusra esni és rajta összetörni, azok számára Jézus tolvajként jelenik meg, és még amiről azt gondolja az ember, hogy van, tudnélik, hogy van élete, még azt is el fogja venni. Nem élhetnek örökké azok az emberek, akik az önzés törvénye szerint élnek. Ez tehát az egyik ebben a gondolatkörben, ebben a képben, amit Pál apostol beidéz. Mi döntjük el, hogy mikor halunk meg? Valamikor meg fogunk halni. A meghalás fájdalommal jár. De mi döntjük el, hogy erre mikor kerül sor? Ráesünk a kősziklára, és ott törünk össze, vagy a kőszikla fogja agyonzúzni a mi életünket, és megsemmisíteni bennünket. Ez az ember választási lehetősége. Igen ám, de nagyon sokszor találkozom azzal a gyakorlati életben, saját életemben is, és emberekkel beszélgetve is, hogy valaki azt mondja, hogy én nem szeretnék ebben élni. Én meg akarok halni a bűn számára. Na de hogyan tehetem ezt meg? Na de hogyan jöhet ez létre? És erre azt mondja az apostol ebben a szakaszban, hogy Krisztussal együtt jön létre. Meghalni a bűnnek csak Krisztussal együtt tud az ember. Maga a saját életében nem tudja elérni ezt a változást, hanem Krisztus szeretete fogja létrehozni ezt a változást az ő szívében. Az ember tehát azt döntheti el, hogy foglalkozik ezzel a szeretettel, és az Isten szeretete kiégeti belőle a bűn szeretetét, vagy menekül az Isten szeretetével való szembesülés elől, és ezért nem jön létre ez a változás az életében. De a bűnnek meghalni csak Krisztussal együtt lehet. És ezt mondja Pál apostol, hogy ezt sem akárhogyan, hanem csak egyetlen egy módon. Ő vele együtt a keresztség által a halálba, az ő halálának hasonlatossága szerint kell vele egyé lennünk. Krisztussal a kereszten kell megfeszítetnünk. Mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent Krisztussal együtt meghalni a kereszten? Amikor egy ember Jézus Krisztus keresztjét szemléli, amikor egy ember feltekint a keresztre, akkor mit lát meg? Ott látja Krisztust, aki nem követett el bűnt. És amikor megszólal az evangélium számára, és azt mondja ez az evangélium, hogy azt, aki bűnt nem ismert, azt bűnné tette, te érted, hogy ne neked kelljen ott lenni, hogy ne neked kelljen meghalni a kereszten. Ezért van ő ott. Amikor egy ember számára így szólal meg az evangélium, amikor egy ember a saját életére kimondott isteni ítéletet látja meg a kereszten haldokló Krisztusban. Amikor egy ember saját magát látja meg a kereszten, hogy én vagyok ott, az én bűnöm miatt történt ez. Amikor egy embert megrendít az a szeretet, hogy én azért nem vagyok ott, mert Krisztus helyettem oda került. Akkor meghal a bűn számára. Én ezt a folyamatot nem tudom jobban elmondani. Ezt a folyamatot átélni lehet. Ezt a folyamatot mindazok az emberek átélik, akik ezzel a személyességgel tekintenek Krisztus kereszt áldozatára. Akik nem azt mondják, hogy a zsidók ölték meg, nem azt mondják, hogy a rómaiak ölték meg, hanem akik azt mondják, hogy én vagyok az oka, mert helyettem kell szenvednie. Amikor egy embert így érint meg Krisztus áldozata, amikor valahol a lelke legmélyéig behatol ez az üzenet, hogy úgy szeretett az Isten téged személy szerint, téged, hogy az ő saját fiát adta oda, hogy ne kelljen neked meghalni, és ne kelljen elveszíteni az életet, az örök életet. Amikor egy ember nem megrántja a vállát, és nem azt mondja, hogy hát az a dolga az Istennek, hogy megbocsásson. Amikor nem azt mondja, hogy ez olyan magától értetődő dolog. Amikor az ember megáll és elgondolkozik azon, hogy én lennék ott. Hogy az a büntetés, ami nekem jár, az a büntetés ott van a kereszten, és így tekint fel. Akkor létrejön ez a változás az életében. Nem tudjuk Krisztus áldozatát szemlélni, ebben a személyes vonatkozásban szemlélni, és közben a bűnben tovább élni. Ez nem megy. Ez lehetetlenség. Ahhoz, hogy az ember tovább élhessen a bűnben, ahhoz hátat kell fordítani ennek az áldozatnak. Ahhoz az embernek el kell felejtenie, hogy érte történt ez a dolog. Viszont amikor egy ember ezt teszi, amikor egy ember odafordul a kereszthez, és semmi mást nem tesz, mint feltekint. Feltekint így, ahogyan az előbb elmondtam. Akkor azt fogja átélni, hogy eltörik. Eltörik az a varázslat, eltörik az a megkötözöttség, ami a bűnhöz kötözte őt. Így fogalmazta ezt meg valaki tegnap előtt, amikor beszélgettem vele, hogy ő úgy éli át, hogy elpattan a húr. Elpattan a húr. Én így fogalmaztam meg magamnak, hogy eltörik a bűnhöz való kötözöttségem. Én nem tudom megmagyarázni, hogy hogy történik ez. Ezt átélni lehet. Én csak azt tudom, hogy az Isten szeretetét megérintve az Isten szeretetétől nem tudok tovább élni abban, amiről megértettem, hogy a halálát okozta Krisztusnak. Ez nem lehetséges. Egyetlen egy módon lehet ezt megtenni, hátat kell fordítani a keresztnek. És ez az én döntésem. Az én döntésem, hogy szemlélem az Isten szeretetét, vagy becsukom a szememet, és nem gondolkozok róla. Ha egy ember rátekint a felfeszített Krisztusra, a megfeszített Krisztusra, hogyha egy ember látja a felemeltetett Krisztust, akkor Jézus szavai teljesülnek az életében. Amikor én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ekkor történik meg az, amit egy erdélyi prédikátor, vagy az igével szolgáló cigányember mondott olyan nagyon egyszerű képként, hogy a mi szívünkben van egy kereszt, és van egy trón. Ha az énünk van a trónon, akkor Krisztus a kereszten van. Hogyha az énünk a keresztre kerül, akkor Krisztus van a trónon. Akkor uralkodhat Krisztus az ember életén.